Folytatjuk a beszélgetést dr. Andrek Andrea pszichológussal, az ELTE PPK egyetemi adjunktusával, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság alelnökével, és az édesapákról, vagy leendő édesapákról beszéltünk, és ami engem nagyon meglepett, hogy mennyire befolyásolja az édesapák magzathoz, majd később a gyermekükhöz való viszonyát az, hogy a párkapcsolaton belül mondjuk ők a várandós édesanyától milyen gondoskodást kaptak. És ez az, amiről nem nagyon hallottam eddig, vagy nem esett szó.
Ó, hát ezt nagyon köszönöm, hogy behozod ezt, ugyanis ez például a disszertáció alapját képező kutatásnak volt az egyik legfontosabb eredménye, hogy azt kaptuk valóban, hogy az, hogy egy apa mennyire intenzíven tud odafordulni a magzatához, tehát a kötődési pontszámban, hogy így mondjam, azt leginkább az jósolja be, hogy mennyire észleli gondoskodónak a várandós párját, és ez a legfontosabb bejósló tényező.
Tehát már nem kívülállóként szerepel ebben a játéktérben vagy játszmában, hanem bele van vonva részesen.
Bizony, és fordítva is igaz. Mm-hmm. Tehát az anyák kötődését is, a várandós nő kötődését magzatához ugyancsak az befolyásolja leginkább, vagy az jósolja be leginkább, hogy mennyire érzi a párját gondoskodónak. És itt szeretnék visszatérni még egyszer oda, hogy lássuk azt, hogy a várandóság során valójában megszólítódik a legkorábbi én rétegünk. Ez most lehet, hogy picit furán
igen,
hangzik.
Igen, azt akartam, hogy ez mit jelent.
Igen, hogy olyan abszurd, de akkor mondok egy párhuzamot, hogy amikor a gyerekünk érettségizik, vagy kamasszá válik, akkor olyan természetes, hogy felidéződnek a saját kamaszkori, vagy most ugye pont aktuális érettségi környéki saját élményeink. Amikor a gyerekünk iskolás lesz, és bevisszük első nap az iskolába, akkor felidéződnek a saját iskolába indulásunk gyerekkori történetei.
Hogy ezek éppen jó történetek, ezek éppen traumatikus történetek, vagy
pontosan,
rossz emlékek.
Hogy is volt ez bennem. Amikor először visszük intézménybe a gyerekünket, bölcsödébe, óvodába, felidéződnek bennünk a saját ugyanilyen életkori élményeink. Hát ezek már csak úgy nyomokban, de olyan érzésben ott vannak, hogy milyen volt nekem a bölcsödében, nehéz volt-e, milyen volt az óvodában, hogy a beszoktatás, és ez mind befolyásolja azt, hogy szülőként mi mit kínálunk a gyerekünknek.
Mennyire engedjük el a kezét, mennyire szorítjuk magunkhoz.
Pontosan, de ugye leginkább is zsigerileg érezzük, már alig van emlékünk ebből az időszakból, és akkor itt jön be az, ami hát ennek a tudománynak is az egyik fontos üzenete, és megint csak egy újdonság, és ez a könyv is ezt az üzenetet szeretné közvetíteni, hogy azokból az időkből is hordozzuk a lenyomatokat magunkban, amiket verbálisan nem tudunk kifejezni, vagy amire nincs egy, hát hogy így mondjam, egyfajta filmszerű élményünk, de testérzetek, stressz reakciók, ilyen zsigeri lenyomatok formájában őrizzük ezeket az emlékeket is, és akkor ugye ez azt jelenti, hogy amikor kisbabát vár egy pár, akkor valójában azért is érzi ennyire fontosnak azt, hogy a párja róla gondoskodjon, mert ő maga is nagyon közel kerül a saját kisbaba vagy akár magzatkori zsigeri élményeihez. Szóval lesz egy ilyen megnyílás ezekben az élményrétegekben. És hát ez a megnyílás, ez például módot ad a gyógyulásra is, vagy a hiányok pótlására, és a párkapcsolat az egy ilyen itt és mostban zajló, gondos, jó minőségű gondoskodási lehetőséggel pótolhat valamit abból, amit valaha nem kaptunk meg, és ennek nyilván vannak a felnőtt rétegben is jó részei, hogy jaj, de jó, hogy számíthatok rád, milyen jó gondoskodónak látni téged, ebből feltételezem, hogy majd a közös gyerekünkről is szépen fogsz gondoskodni. Tehát ezek is ott vannak természetesen, de van ez a mély rétege, hogy csak egy ilyen kis példát mondanék, hogy például a várandósokat sokszor ugye megkérdezem, hogy mi az a testhelyzet, ami leginkább kifejezi azt, ahogy most vagy. És ezekre a kérdésekre rendre a fekvő testhelyzetet választják kis magzatpózba összekuporodva. Azért ez nem véletlen, hogy a várandóság ideje az meghívja ezeket az élményeket, és ezekkel is tudunk. Ugye ezért mondtam a testorientált módszereknek a lehetőségét. Igen. És ugye ahogy most ebből a példából is kitűnik, hogy mi, akik ilyen módszerrel dolgozunk, ugye nem a két fotel, kisasztal, terápiás térben dolgozunk, hanem azok egy ilyen matraccal, babzsákkal, párnákkal teli szobák, ahol a teret minden ülésen aktuálisan berendezzük, és ahol nagyon sokat dolgozunk közelséggel, távolsággal, ahol a terapeuta a másik, akivel ugye a kapcsolatot akár azon az ülésen, akár a teljes terápiás folyamatban építjük, aki a biztonságot, a bizalmat kínálja. Ugye ez egy korrektív élmény valójában mindazoknak, akiknek nehezítettségük van.
Zárásként. Arról beszéltünk itt, mielőtt leültünk az interjúra, hogy a pszichológus egy picit rejtőzködő, nem beszél a magánéletéről, hiszen így tud hiteles lenni, és nem befolyásolni a hozzáérkezőket. Viszont a könyved előszabában, vagy ajánlásában, te magad írtad le, hogy ezt a könyvet a nagyszüleidnek, a szüleidnek, a férjednek, a gyerekeiteknek, illetve a megszületett és a vágyott unokáidnak ajánlod. És az jutott eszembe, hogy arról viszont mondanál-e pár szót, hogy téged hogyan formált. Tehát az, amikor anyává váltál.
Amikor anyává váltam, akkor már foglalkoztam ezzel a területtel, és egyrészt azt gondolom, hogy az a sok-sok olvasmány, tudás, információ, az segített sok minden tudatosításában, és ezeknek a dolgoknak a tiszteletben tartásával, vagy jelentőségével, ugyanakkor meg nem mentett meg azoktól a történésektől, amik a várandóság során óhatatlanul bekövetkeznek, például attól, hogy a számunkra kedves emberek részéről érkező mondások, azok szuggesszióként hatnak, és ugye ez a, úgy szoktuk mondani, hogy módosult tudatállapot, ez a beszűkült tudatállapot, amiben vagyunk, az egyfajta hát sérülékenységgel, vagy sebezhetőséggel jár, és azt magamon is tapasztaltam, hogy ez hogyan történik, és ha csak egy ilyen kis történetet még itt végezetül elmesélhetek, hogy igen, amikor az első gyerekem született, akkor ugye a második napon a szülést követően kiderült, hogy esett a testsúlya, ami ugye egy teljesen természetes dolog, és akkor a gyermek apukája, aki remek fejszámoló, megérkezett, és hát valószínűleg mentségére mondhatjuk azt, hogy őt is szorongással töltötte el az, hogy hát csökken a gyerek súlya, és én hiába tudtam azt, hogy ez természetes, azért én is izgultam ezen, hogy jaj, és akkor, hogy elüsse ezt a kis aggodalmat, kiszámolta, hogy hány nap múlva fogy el véglegesen, hogyha ebben az ütemben. Ha ebben az ütemben zajlik a fogyás. És akkor ezen ott nevettünk egy jót, hogy ó, hát milyen vicces, meg mondtam is neki, hogy na, ezzel ne viccelődjünk, de olyan viccesen, tehát úgy elütöttük ezt a dolgot. És aztán ő hazament, az éjszaka leszállt, és soha nem fogom elfelejteni azt, ahogyan, hát egész éjjel nem hunytam le a szemem, néztem őt, és hát azt láttam, hogy zsugorodik, hogy egyre kisebb lesz. És ennek csak a hajnal és a fény megérkezése vetett véget. Szóval ez az, amit mondok, hogy hiába tudjuk. Ez a módosult tudatállapot, ez a bármennyire is szakemberek vagyunk, ez minket is elsodor, mert ezek olyan törvényszerűségei ennek az időszaknak, úgyhogy óvattal.
Egy picit meg is könnyeztem ezt a történetet.
Igen, óvattal bánjunk a humorral, van helye a humornak, de nagyon kell figyelni arra, hogy mit mondunk, milyen üzenetekkel, tudatos és tudattalan üzenetekkel vesszük körbe a kisbabát váró párokat, anyákat, vagy a kisbabát gondolatokat, gondozó párokat és anyákat.
Tehát nagy felelősség mindenképpen, mind szakemberként, és hát akkor ezek szerint magánemberként is. Úgyhogy foglalkozni kell a témával, legyen már ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Dr. Andrek Andrea, pszichológus, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa, a Magyar Pré- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság alelnöke volt ma a vendégem. Köszönöm szépen. És akkor még mindig Woman Power, mert hogy hamarosan egy érdekes mindannyiunkat érintő témával folytatjuk a mai műsort. Arról lesz szó, hogy mi történik az agyunkban, ha fáj valamink. Tényleg van-e olyan, akinek a fájdalom küszöbe vele születetten jóval alacsonyabb, mint másoké? Egyáltalán mi mindentől függ, hogy kinek hol van a fájdalom küszöbe? Dr. Borbé Éva agykutatóval, a Pécsi Tudományegyetem farmakológiai és farmakoterápiai intézetének munkatársával beszélgetek majd mindenről, persze csak a zene után.